Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robok tovább a hétvégi menetrend, irodalommal és fesztivállal folytatjuk, mert hogy a kettő járhat kéz a kézben. Méghozzá május 23-a és 25-e között a Margó Irodalmi Fesztiválon, a Kristály színtéren. A fesztivál igazgatójával, Valuska Lászlóval Kalmár András beszélget.
Annyi könyves fesztivál van úgy amúgy is, hogy még a Margókon belül is nehéz különbséget tenni.
Az őszi az elsősorban a külföldi vendégek miatt alakult ki annak idején, és ami most lesz május 23-ától, az pedig kizárólag a kortárs magyar irodalommal foglalkozik, úgyhogy az a tematikai megkülönböztetés, illetve a zalai eseményünk az meg inkább egy kulturális fesztivál nagyon sok irodalommal.
Aha, igen.
Ahol 300-an élnek.
Az a Jambori. Figyelj, elképesztő a felhozatal, és most szerintem nem vállalkozzunk arra, hogy hangos műsorújságot csinálunk. Inkább az érdekelt engem, természetesen azért emelj ki egy-két highlightot, hogyha kiemelhetsz részrehajlás nélkül, de hogy inkább az érdekelt engem, hogy milyennek az egésznek a motorja. Ugye folyamatosan mindenki panaszkodik, hogy a fiatalok és a kultúra nem jut el, nem úgy fogyasztják, lám-lám már színházba sem mennek, nemhogy a komoly zenes, stb. Ugye ismerjük ezeket a lamentációkat, de hogy voltak éppen mi a helyzet az irodalommal, és pláne a kortárs irodalommal, azt fogyasztják?
Hát alapvetően nyilván ugyanaz az általános kultúrafogyasztói hangulat van, amit leírtál az előbb, de azért, hogyha így megnézzük, akkor nagyon sok érdekes trend van szerintem. Tehát az egyik ilyen érdekes trend, hogy miközben azt mondják, hogy a fiatalok nem olvasnak. Egyébként pont múltkor olvastam ilyen felmérést, és külföldi felmérést, és nagyon jó számokat lehetett kiolvasni belőle. Az viszont nagyon megváltozott, hogy mit és hogyan olvasnak. Tehát sokkal inkább képernyőn olvasnak, illetve ennek a Z-generációnak megvan annak a saját témái, saját szerzői, és érdekes módon, hogy az, hogy ezek a Z-generációsok a telefonnal nőttek fel, ugye sokkal fontosabbak nekik a személyes kapcsolódások, és például az egyik ilyen változás, hogy sokkal több könyvklubot tartanak, mellett külföldön könyvtárazni, mert hogy akkor elmész, kikölcsönzöd, annak is van egy ilyen közösségi, vagy lehet egy közösségi élménye. Úgyhogy általánosságban szerintem az van, hogy az emberek olvasnak, sokkal kevesebb idejük van az olvasásra, ami tök érthető, tehát hogyha most a saját példámból kiindulok, én is sokkal inkább nézek meg egy meccset, vagy egy Netflix sorozatot, mint hogy leüljek olvasni, és ez a vallomásos rész, mert egyszerűen ahhoz kell egy olyan állapot, egy olyan hangulat, egy olyan nyitottság, hogy beleolvassam magam a könyvbe, mert azért az olvasás az egy aktív cselekvés, tehát ott létrehozzuk a szerzővel együtt a világot, nagyon sok kérdést feszeget bennünk, tehát hogy én legalábbis magamon azt éreztem mindig, hogy az olvasás az egy ilyen sokkal aktívabb és velem párbeszédbe lépő.
Hát figyelj, abszolút, de akkor hadd kérdezek valamit, hogy szerinted az, hogy az ember, vagy az, hogy mi, most így nagyjából egy generáció vagyunk, hogy fiatalkorunkban sokkal többet olvastunk, az nem egy ilyen technológiai vagy technikai dolog, hanem egyszerűen egy életkori sajátosság?
Hát szerintem itt komoly technológiai forradalom is van ugye a kultúrában.
Tehát, hát lett, persze,
mi
persze.
Mi történt a zenei albummal, hogyan lettek dalok, csak, meg hogyan határozzák meg a mondjuk egy streaming szolgáltató, hogy milyen típusú filmek készülnek. Érdekes módon a könyvnél ez tehát sokkal nagyobb apokalipszist jósoltak a print könyveknek.
Igen.
Ahhoz képest ez nem történt meg. Én nem nagyon tudok mondani más ilyen művészeti ágat, ahol egyébként a piac is szerepet kaphatna, hogy ennyire megvédte volna magát ez a hagyomány, hogy nyomtatott könyveket olvasunk. Úgyhogy nem tudom, hogy életkori sajátossága, de azt meg tudom, hogy egyszerűen sokkal több időt töltünk képernyők előtt, és nekem például nagyon sokat segít az, hogyha ebből az egész ilyen mindennapi képernyőnézegetésből ki tudok szabadulni, és egyébként egy-két órát tudok olvasni. Nyilván ezt nem lehet minden nap megtenni, de minden nap lehet, nem tudom, 10-15 percet olvasni, ami már szintén rám tök nagy hatással van.
Igen, igazából azt akartam kérdezni, hogy szerinted az, hogy a mi generációnk, saját bevallásunk szerint mondjuk fiatalabb korában sokkal többet olvasott, az annak köszönhető, hogy könnyebb volt elérni ezt az állapotot, vagy egyszerűen valahogy biológiailag az ember alkalmasabb erre a típusú nyitottságra, vagy egyszerűen attól van, hogy akkor még nem vett körül minket ennyi képernyő?
Hát szerintem az biztos, hogy nagypapám is több könyvet olvasott addig, amíg nem vezették be a tévét. Úgyhogy
lehet ebben is valami, igen. Világos, persze, csak pont a fiatalokról kezdtünk el beszélni, és valahogy azt mondod, hogy ott ugyanakkor megvan ez a nyitottság, meg ez a közösségi élményre való igény, és nyilván hát ezért nagyon jó fesztivál maga a Margó is, hiszen ezt a hiányt tudja pótolni.
Hát próbálja pótolni, mert azért az nagyon fontos, hogy olyan szerzőket mutassunk, akiket találkozhatnak itt a Margón, most csak hogyha néhány nevet felsorolok, hogy Láng Zsoltnak, meg Háj Jánosnak lesz új regénye, Erdős Virágnak új verses kötete, de egyébként Máté Gábor fel fog olvasni, de Darvasi László később megjelenő nagy regényéből, lesz Tudósok zenekar, Vecsei H. Miklós, egy József Attilástól érkezik. Próbálunk olyan típusú kapcsolódásokat keresni, akár szerzőket tekintve, akár témákat tekintve, ahol különböző pontokon azért be tud lépni az ember, hogy ennek a fesztiválnak, meg ennek az olvasásnak a részese lehessen. Szerintem nekünk fesztiválként alapvetően ezt kell megteremtenünk.
Igen, egyébként vannak ilyen nagy nemzetközi példaképeitek? Tehát ez a műfaj, ezt gondolom azért van másról is a világban, nem? Bár nem tudom, hogy ennyire intenzíven, vagy ilyen nagy területen.
Hogy mondjam, tehát hogy vannak nagy irodalmi fesztiválok, ami között van olyan, ami ez az öltönyös, kiöltözős,
igen, igen.
Kicsit eltúlozva, tehát egy ilyen mondjuk magas irodalmi, meg vannak ilyen nagyon kötetlen, kifejezetten fesztivál hangulatú események. Én láttam már ilyet több különböző nagyvárosban, azért az irodalom mindenhol fontos, és mindenhol keresik azt az emberek, hogy meglegyen az a találkozás. Egyszerűen, hogy van egy ilyen titkos fal köztem és a könyv között, és az ilyenkor egy picit így leomolhat. Tehát, hogyha egyel közelebb léphetünk a történetek hátteréhez, alakulásához, vagy akár egy szerzőhöz, az nagyon, nagyon erős kapcsolódásokat tud kialakítani.
Hát igen, de ugyanakkor illúzióromboló is tud lenni, mint az.
Igen, azt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mit akar bevállalni.
Igen, hogy mennyire közel bír merészkedni a szerzőihez, vagy ahhoz a, hát igen, ahhoz a világhoz, amit szeretett. Na jó, hát ez egy másik történet. Ugye a Margit-szigeten vagytok, és akkor van maga a fesztivál. Vannak-e bármifajta praktikus útmutatások? Mikor, hogyan érdemes menni, mire érdemes figyelni, és hát nem utolsó sorban ugye mindig kérdés, meg mindig izgalmas a gasztró.
Igen, amire figyelni kell, tavaly voltunk itt először, és nagyon sok olyan reakciót kaptunk, amiből az derült ki, hogy bizonytalanok voltak, hogy elinduljanak-e a Margit-szigetre a nézők, és ez azért fontos, hogy megnyugtassunk mindenkit, mert nagyon gyorsan oda lehet sétálni a sziget bejáratától, és szerintem nagyon izgi helyszín.
Melyik bejáratához van közelebb a kristály?
A Margit-hídhoz,
ugye? Aha.
És egyébként tök jót tesz egy kis séta az embernek, 8 perc gyalog, ezt tavaly volt időnk sokszor lemérni, úgyhogy ez kibírható. Szerintem ami fontos egyébként az az, hogy ne essen az eső, ha megesik, akkor meg hozzanak esőkabátot, de hogy most így beszélgettünk házon belül, és hogy azt nézegettük, hogy mennyire különböző programsorokat lehet kitalálni különböző típusú nézőnek, tehát hogy simán el lehet tölteni úgy ezt a 3 napot, hogy tök jó számára érdekes programokra üljön be, meg hogy legyenek nyitottak az emberek. Például most csinálunk az egyik teremből, ott a Kristály Színtérben egy podcast stúdiót rendezünk be, és más könyves podcastereket hívtunk meg, hogy ott vegyék fel az adásukat, és találkozzanak közönséggel. Tehát, hogy szerintem nyitottnak kell lenni, mert a Margónak az a specialitása, hogy itt olyan könyvekről beszélünk, amik általában 98%-ban még nem jelentek meg. Tehát az Erdős Virág könyve az most pár napja jelent meg, a H. János regénye az mondjuk egy hónapja, tehát ezeknek már vannak olvasóik, de alapvetően azt kell elképzelnünk ott nézőként, hogy mi lesz, amivel a következő egy-két hónapot szívesen töltjük.
Azt tudom, hogy mennyire fontos számotokra a tehetségkutatás, illetve a fiatal szerzők nyomon követése, urambocsázótuknak az egyengetése, de mennyire tud a mindennapi élet részévé válni, vagy a fesztivál részévé válni a tehetségkutatás, olyan szempontból, hogy nyilván van a Margó díj, ami egy nagyon komoly irodalmi díjjá nőtte ki magát itt az évek alatt, de mégis ezen túl mennyire tudtok odafigyelni azokra, akik talán nem kapnak elég rivalda fényt, vagy alkatilag nem alkalmasak arra, hogy annyira reflektorfénybe álljanak.
Nem is az a kérdés, hogy mennyire tud részese lenni, hanem hogy nagyon régóta részese ennek. Egyfelől elindítottuk 2015-ben az első prózakötetesnek járó Margó díjat,
igen, igen.
Aminek az alapvető célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok, akik az első kötetüket megírják, azok is iszonyú izgalmasak, és különböző módokon ezt igyekszünk is erre felhívni a figyelmet. Most fogjuk 10. alkalommal átadni a díjat ősszel, de erre szoktam ilyen példákat hozni, hogy tényleg, hogy csak az ember belegondol, hogy mondjuk filmrendezőknél vagy zenekaroknál mennyire kultikussá tudnak válni az első művek, azt itt a könyveknél, itt real time-ban tudjuk kísérni, tehát hogyha valami megjelenik, akkor azt úgy olvashatjuk, hogy lehet, hogy ebből 20 év múlva egy kikerülhetetlen nagymű lesz, ez szerintem iszonyú izgi. A másik pedig, hogy csinálunk egy alkotótárs ösztöndíj nevű pályázatot, aminek most lesz a napokban a zsűrizése. Két nyertese lesz, 3-3 millió forintot nyernek, és ezt a Mastercarddal csináljuk. Ennek az a célja, hogy a következő könyvük megírásában segítsük a nyerteseket. Uh-huh. És itt volt azt hiszem 60 pályázó, és az előzsűrizés folyamatán már túl vagyunk, tehát van 5 férfi és 5 nő, akik bejutottak az úgynevezett döntőbe, és ott pedig egy zsűri fogja kiválasztani a nyerteseket.
Nyilván ez persze valamilyen formában mindig végig kísérte hát egyrészt az irodalmi életet, meg hát a Margót pláne, de ha már itt tartunk, azért nincs már olyan messze a nyár, és nyilván sejtitek már, hogy mi lesz Zalába, esetleg van egy-két olyan dolog, amit így elcsepegtethetsz?
Igen, ami biztos, hogy lesz a fesztiválon, az a Hiperkarma, a Platon Karatev, az Esti Kornél, a Péterfi, Bori, Love Band, Beg Zoli és Grecsó Krisztián, illetve, ami szerintem a legjobb része lesz bizonyos szempontból, az, hogy Bödöcs Tibornak itt lesz egy irodalmi estje.
Aha.
Kis beszélgetés, rengeteg felolvasás, ilyet nagyon-nagyon ritkán szokott csinálni.
Hát ez jó, de ő mégis helyi erő, tehát ezt nem lehet elvitatni.
Hát Szentgyörgyvártól egy fél órára van a sokszor megénekelt búcsú Szent László, úgyhogy így készülünk.
Jó, hát figyelj, akkor tulajdonképpen Margóból nem lesz hiány, se most, se nyáron. Mikor is lesz az ala?
Augusztus 15-17.
Na, hát akkor az még egy picit odébb van. Jó, akkor összefoglalom, tehát tavaszi irodalmi Margó Fesztivál, május 23 és 25 között. A legfontosabbat persze elfelejtettük mondani, hogy a programok ingyenesek. Erdős Virág, H. János, Krusovszki Dénes, Puzsér Róbert, Szentesi Éva, Vecsei H. Miklós, ők ott lesznek mind, és lesznek élő podcast felvételek is, és több mint 50 program. Nem tudom, azt kérdezték már tőletek, hogy van-e alsó korhatár?
Alsó korhatárt még nem kérdeztek. Nem is tudok erre mit mondani, mert a kisgyerekekkel is szoktak jönni, mert ugye lehet vásárolni könyveket itt a helyszínen, és nagyon sokszor vesznek gyerekkönyveket, tehát hogy kisgyerekeseknél az az egy nehézség van, hogy a szülő az a gyereknek is kell, hogy vásároljon, úgyhogy az jobban fel kell készülni.
Világos, de hogy tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy családi program. Tehát ha már ugye a Margit sziget, ha már a Bringó hintó
Igen,
és
de
egyebek is ott
hagyományos
vannak.
gyerekprogramok nincsenek,
Világos.
van egy-két fiataloknak szóló kötet, aminek a bemutatója lesz, de hagyományos gyerekprogram nincsen. De mindenkit tényleg szeretettel várunk.
A Margó Irodalmi Fesztivál igazgatójával, Valuska Lászlóval Kalmár András beszélgetett. Május 23-a és 25-e között rendezik meg tehát a fesztivált a Kristály színtéren.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Táncról álmodom címmel ad alkotói estet Zsévince Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes koreográfusa május 17-én a Nemzeti Tánc Színházban. Kalmár András beszélgetett vele.
Hát először is engedje meg, hogy gratuláljak a Friss Kossuth díjához, amit március 15-én vehetett át. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent ez a díj ebben a szakmában? Azért tudjuk, hogy a táncos szakma egy nagyon nehéz szakma, nagyon rövid szakma. Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent önnek, de nem csak önnek, hanem az egész néptánc mozgalomnak is.
Ez így van. A néptáncos szakma még egy egészen különleges a táncon belül is. Én néptáncművészként és koreográfusként kaptam ezt a magas elismerést, amiért nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás, és köszönöm a gratulációt is. Tehát én néptáncművészként a magyar néptánccal és a néptáncművészet színpadra tételével foglalkozom, és igyekszem mindig, hogy ezt a népi kultúrát, amit mi annak idején egész fiatalon elkezdtünk megismerni gyűjtések során, a régi filmek alapján, tehát egyáltalán ezt az egész kultúrát elsajátítottuk, autentikus kultúrát, hogy ebből valami művészi produktumot aztán későbbiekben, amikor már alkotóvá érik az ember, akkor meg tudjuk mutatni a világnak ezeket az alkotásokat. És akkor most odaérkeztem az életemben, hogy ennek kapcsán egy ilyen visszatekintés az egész életemre, a több évtizedes munkásságomról persze nem tudunk mindent megmutatni, de koreográfiákat fogok mutatni, a tematikus koreográfiáimat, amik önállóan is meg tudnak élni, és a táncjátékokból, amiből ugye most már a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, ahol én szakmai vezető vagyok hosszú évek óta, több ilyen táncszínjátéka van repertoáron. Ezekből mutatok be olyan kis részleteket, kis jeleneteket, epizódokat, amiket én koreografáltam, és úgy érzem, hogy ebbe a műsor folyamba beleillik. Kicsi érzelmi hullámvasút lesz, tehát lesznek drámai hangvételű részei, jelenetei az előadásnak, és lesznek humoros, vinálmabb jelenetei. Remélem, hogy ez az érzelmi hullámvasút majd magával ragadja a közönséget, és egy kellemes és olyan este után távozik majd a Nemzeti Táncszínházból, hogy azt mondja, hogy érdemes volt eljönni, mert érdemes a saját népének a kultúrájába egy picit még mélyebbről belepillantani, megismerni.
Hát én biztos vagyok benne, de ugye a koreográfusi munka az csak egy, hiszen ön nagyon-nagyon fontos dramaturgiai munkát is végzette a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, sőt, hát díszleteket, meg jelmezeket is tervezett, amiket, hogyha jól tudom, ki is állítanak most a
Táncszínházban.
Igen,
hát a díszletet nem, az kedves barátom Tóth Kázmér barátom, aha, a díszlettervező, az állandó díszlettervezőnk, de a jelmezekben valóban én néprajzosként, ugye én az ELTE néprajz magyar szakán végeztem réges-régen, és néprajzosként nyúlok elsősorban a jelmezekhez, tehát az eredeti viselet kultúrát megismerve vagy ismerve, és itt a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a raktárában tényleg büszkeségünk, hogy szinte a legnagyobb viseletgyűjteményünk van az országban. Tehát én ebből az alapból indulok ki, és ezeket próbálom újra gondolni, hogyha például van egy mesedarab, és akkor itt már mindjárt bejön a dramaturgiai munkásságom is, hogy valóban táncinyá játékokat, mesedarabokat, filmadaptációkat írok színpadra, táncszínpadra, és ez például egy legújabb darabunk, ami most a Művészetek Palotájában megy, a Végvárak Vitézek, a Koppány Aga testamentumát írtam színpadra, vagy az Éjjel Petőfi, ami szintén megy.
De azt gondolom, hogy például mindenki emlékszik a Drakulára, ami egy egészen
hát,
sajátos volt.
Igen, a Dracula utolsó tánc a szegedi szabadtéri színpadon.
Bizony.
Hát nagyszerű emlék, és hát virtuóz táncok, és megmondom, hogy őszintén kicsit hazabeszéltünk, mert a férjemmel ugye közösen dolgozunk, férjem Zsurávszky Zoltán.
Igen, őt nehéz lenne kihagyni ebből a beszélgetésből.
Őt az egész életemből nehéz kihagyni, igen, nem csak a munkáimból. Tehát általában a férjem a rendezője ezeknek a daraboknak, amiket én megírok, és akkor közösen koreográfiákat készítünk vele. Tehát a Dracula az a férjemnek egy, férjemnek írtam, de nem azért, mert jó, bár először ő játszotta az egyik szereplőt, de hanem azért, hogy egyáltalán azt a csodálatos tánckultúrát, amit a Kárpát-medencében felelhető, az Erdélyben a román tánckultúra is csodálatos,
igen.
És azt is megismertük a magyar tánckultúrával együtt, mert azért ez együtt él, az egymás mellett elő népek csiszolják egymás kultúráját, és ezt a román tánckultúrát is valahogy meg akartuk mutatni, mert szeretjük, és nagyon izgalmas, és virtuóz, és tulajdonképpen a Dracula annak idején azért született meg, hogy ezt is meg tudjuk mutatni, de hát ez már jó pár évvel ezelőtt volt, és most már egészen nagyon fontosnak érezzük mindig az ifjúság felé nyitni, tehát mesedarabjaink vannak, Mátyás a világ királya, Sárkánymese, most nem sorolom föl, ifjúsági darabjaink vannak, Tenkes kapitánya, de szóval nagyon-nagyon színes és gazdag a Magyar Nemzeti Táncegyüttes repertoárja, és ebből a gazdag és színes repertoárból kell most nekem kiválasztani az én alkotói estemre azokat a pillanatokat, mert azért egy ilyen műsorban ugye nem lehet inkább pillanatokat felvillantani, amik esetleg akkor érdeklődésre tartanak számot.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, de még izgalmasabban hangzik, hogy megjelent egy könyv is, hogy én ezt jól tudom.
Igen, az nem egy pár évvel ezelőtt jelent meg a Táncszínjáték című forgatókönyv, librettók, szövegkönyv gyűjteményem. Ez egy színes, képes könyv, a dramat, mert sokszor mi megszólalunk. Tehát annyiban kibővítettük mi a táncjáték műfaját, a férjemmel közösen, hogy ezt az új, lényegében új műfajt kidolgoztuk, a táncszínjáték műfaját, amiben megszólalnak a szereplőink. Például egy szokás műsor, ahol hagyományainkat, szokásait felevenítjük, akkor persze a magyar népköltészetből, a népi szólásokból, a ráolvasásokból, és tehát mindig eredeti, autentikus szövegeket, de megszólalnak a táncosaink, és elmondják. És ez nem idegen tőlünk egyáltalán, olyannyira nem, hogy Vigyánszky Attilával mi gyakran dolgozunk együtt a Nemzeti Színházban, akárha a Körhintát nézem, amit
igen.
Szintén én írtam színpad, Vigyánszky Attila rendezte, tehát ott is Attila is már a táncosainknak megengedő, hogy megszólaljanak az ő darabjaiban is, tehát be vagyunk már gyakorolva. Most természetesen most az én estem az inkább táncest lesz, nem annyira a táncszínjáték műfaja felé kalandozunk, de ez is belefér az együttes profiljába.
Zsévince Zsuzsával, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes koreográfusával Kalmár András beszélgetett. A hírek után pedig már egészen más vizek elvezünk, turizmussal folytatjuk, maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menetrendben.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.